A korábbi rendszert sokat támadták azzal, hogy több tízmilliós luxusautók beszerzését támogatja a kormány. Ezen akarnak most változtatni, ez az egyik fő motiváció?
Igen, valóban én azt gondolom, hogy nagyon sok polgárt irritál az, amikor rendkívül drága, nagyértékű luxusautók jelentős támogatást kapnak állami forrásból, és hát amennyiben zöld rendszámot kapnak, akkor még ingyen is parkolhatnak. Ezen a helyzeten igyekezünk változtatni részben ennek a pályázatnak a korábbihoz képesti átalakításával, és hát ez a szempont van a fejünkben akkor is, amikor ugye jelenleg még dolgozunk ugyanezen, de amikor a zöld rendszámra vonatkozó szabályozást is igyekszünk átalakítani.
Ingyen parkolásnak vége lehet bizonyos zöld rendszámos kategóriákban, mert azért az tény, hogy nem kizárólag a tisztán elektromos modellek kaphatnak zöld rendszámot.
Itt majd az önkormányzatok döntik el, hogy ezt a rendszert hogy tartják fönn. Mi úgy látjuk, hogy ha a mostani rendszer fönnmarad, akkor olyan sok zöld rendszámos autó lesz, hiszen sok esetben azok a gépjárművek, amelyek zöldrendszámot kapnak, azok ugyan rendelkeznek egy kis hatótávolságra elegendő villanymotorral, de összességében a szennyezésük nagyobb, mint egy hatékony, hagyományos meghajtású gépjárműnek a használatuk során. Tehát, hogyha ezekre fönntartjuk ezt a rendszert, akkor az ingyenes parkolás gyakorlatilag önkormányzati szempontból is fenntarthatatlanná válik. Ezért is én azt gondolom, hogy célszerű most már 4 éves tapasztalat után levonni a következtetéseket, és valóban a környezet kímélet szempontjából leginkább indokolt körre szűkíteni ennek a egyébként kiváló szabályozásnak a jogosultságát.
Ha visszatérünk a pályázathoz, azért sok-sok új jelen van. Például kiemelten támogatnák a viszonylag nagy futás teljesítményű kategóriákat, például a taxikat és a robogók is bekerülnek a képbe. Nyilván itt a zöldítés és annak a kategóriának a zöldebbé tétele, amely sokat megy a szándék, nem?
Egész pontosan így van, hiszen azt látjuk, hogy legalábbis a mai technológiának a mai fejlettsége mellett azért az elektromos gépjárműveknek a használata mégiscsak elsősorban a városi környezetben nyújt előnyöket, és amellett, hogy klímavédelmi szempontból, tehát üvegházhatású gázkibocsátás szempontjából is előnyösek, nagyon jelentős addicionális előny, hogy a városi levegő minőséghez, tehát a helyi szennyezés szempontjából is nagyon előnyösek, tehát kifejezetten a városi nagy futás teljesítményű gépjárműveket, vagy ezeknek a flottaszerű gépjármű parkokat próbáljuk belőni és őket megcélozni.
Azért a legtöbbet mégiscsak a tömegközlekedés megy. Ebben a pályázatban ők nem szerepelnek, de ezen túl is az embernek az az érzése, hogy minthogyha azért egy nagy szakadék lenne.
A minisztérium részéről mindenképpen azt gondoljuk itt, és csak hivatkoznék is rá, hogy egyébként nemrég elfogadott természet és klímavédelmi, meg energiastratégiai koncepciónak az egy kiemelt zászlós hajóprojektje a közlekedés zöldítés, és hogy közlekedés zöldítés területén az alaptétel, hogy a közösségi közlekedésnek lehetőség szerint előnyt kell biztosítani a magán közlekedéssel szemben, különösen amikor nem járványos időszakokban vagyunk, most nyilván ez egy kicsit változtatott ezen a helyzeten, de alapvetően ez nyilvánvaló, hogy a kötött pályás közlekedés elsősorban, ahol eleve elektromos meghajtás van, annak a előmozdítása a cél, illetve a szennyező buszparknak a cseréje. Na most erre vonatkozóan viszont van egy másik kormányzati programunk, azt zöld busz programnak hívjuk, ezt tavaly indított el a kormány, most vagyunk a végrehajtás fázisában, remélem nem sokára majd beszélhetünk annak a konkrét eredményeiről is már, de itt az a cél, hogy a 25 ezer fő fölötti magyar városokban egyrészt pénzügyileg ösztönözzük a buszcserét az ott szolgáltatás nyújtóknál úgy, hogy tiszta meghajtásláncú és elsősorban elektromos meghajtású buszt vásároljanak, és szabályozásilag is 2022-től az a terv, hogy új buszt ebben a helyi városi közösségi közlekedésben már csak elektromos busz formájában lehet majd üzembe állítani, tehát ez egy nagyon jelentős változást hozhat.
Ha ezt a pályázatot nézzük, nagyjából hány jármű beszerzésére számítanak, mik a sarokpontok, mik a főösszegek?
Úgy számoltuk, hogy amennyiben a taxik rendelkezésre álló forrás az teljesen kimerül, akkor körülbelül itt 240 járművet tudunk támogatni, a megmaradó kategóriában pedig 1000 körüli nem sokkal, de 1000 fölötti jármű az, amit becsülünk.
Arról beszélt, hogy jelen pillanatban 18 000 zöldrendszámos gépjármű közlekedik a magyar utakon, és 800 nyilvános töltőoszlop van most az országban. Ezeknek a telepítését is támogatják, ha jól tudom, de lesz elég? Tehát egy örök sarkalatos kérdés, hogy megveszi egy magasabb vételárért az elektromos autót, és aztán örül annak, hogy nagyon olcsón üzemelteti, de lesz-e hol töltse?
Mi úgy látjuk, hogy lesz, ez a folyamat, ez jó úton van. Kiemelném, hogy egyébként a legfontosabb töltőpontok azok otthon vannak. Tehát a villamos meghajtású gépjárműveknél különösen az otthon töltés az egy alapvető és első számú töltési lehetőség.
Ha a háztartási fogyasztást nézzük, akkor egy viszonylag jelentős tételről beszélünk, hogyha valaki nap mint nap otthon tölt egy elektromos autót. Ezt hogyan kívánják, ezt a hajlandóságot előmozdítani, új tarifa vezetése, másik villanyóra, napkollektor, naperőművek telepítése, vagy mi az, amire valaki azt mondja, hogy igen, megveszem, itthon töltöm, és még mindig nagyon jól járok.
Hivatkozok akkor arra is, hogy egy olyan program is elindul most, ahol fokozatosan a magyar háztartásokban is okos villamos energiamérők felszerelésére fog sor kerülni, ami lehetővé teszi azoknál, ahol erre igény van és lehetőség lesz, hogy lényegében az idő beosztástól vagy az adott napszaktól függő tarifát választhasson a fogyasztó. Tehát aki például úgy dönt, hogy ilyen autót vásárol és otthon tölt, azon fogyasztó számára legyen lehetőség arra, hogyha például éjszaka tölt, amikor olcsó az áram, és a fogyasztás is kevesebb általában, olyankor tudjon tölteni alacsonyabb tarifa mellett. Tehát azt gondolom, hogy a háztartási vagy az otthon töltésnél is sok okosságot kell ahhoz kombinálni, hogy ez egyre nagyobb teret nyerjen. De a nyilvános töltőknél pedig, ugye, ahogy említettem, ebből kb. 800-at tartunk jelenleg nyilván. Ott a törvény lehetővé tette, hogy megjelennek úgynevezett elektromobilitási szolgáltatók a magyar piacon, tehát mi ezt egy piaci tevékenységnek tartjuk mostantól fogva, és alapvetően arra számítunk, hogy azok a szolgáltatók, akik részben áramot akarnak eladni egy ilyen töltőoszlop segítségével, részben ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat, ők most már figyelik a piacot, és maguk vágnak töltőoszlop telepítésbe. Tehát ezt most már úgy érezzük, hogy többé-kevésbé a piacra alap esetben rá lehet bízni. Lehetnek különleges esetek, de a fő szabály az, hogy ez váljon egy piaci tevékenységé.
Az energia és klímapolitikáért felelős államtitkát Kaderják Pétert hallották. Az ügyvédeket sem hagyta érintetlen a koronavírus. Egy felmérés szerint a 80%-ú bevétele csökkent, a nagyobb irodáknál azonban elbocsátások is voltak. A piacon úgy számolnak, hogy a 10-12 000 ügyvéd döntő része azért nem megy tönkre, de pár egyéni ügyvéd biztos, hogy visszaadja majd a megbízatását, főleg azok, akik az ingatlanpiaci ügyekre szakosodtak. Bende Mátét, a ProLawyer Consulting cégvezető partnerét Nagy Károly kérdezte.
Készítettek egy felmérést azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt 2 hónapnak a leállása hogyan érintette az ügyvédeket. Egyrészt hány ügyvédet, jogász sikerült megkérdezni, másrészt mire jutottak az, hogy gyakorlatilag a gazdasági élet a vírus helyzet miatt szinte teljesen leállt, ez mennyire érintette hátrányosan az ügyvédeket megbízás szempontjából?
Több mint 1000 ügyvéd és ügyvédjelölt töltötte ki az online felmérésünket. Ugye Magyarországon 11-12 000 aktív ügyvéd dolgozik, tehát ez egy elég jelentős szám, reprezentatívnak nem mondható, de azért lefedi nagyjából az ország átlagát. Ezeknek az ügyvédeknek és a jelölteknek a 20%-a úgy nyilatkozott, hogy nem csökkent a bevétel az utóbbi hónapokban, tehát 80%-uknak csökkent. Van, aki 10-30% közötti, volt, aki 60% fölötti bevételkiesést jelölt meg. Ugye alapvetően a munkatípusok azok, amik változtak az ügyvédeknél. Az derült ki a kutatásból, hogy nyilvánvalóan az ingatlan joggal és a peres céges ügyekkel való ügyvédi munka csökkent a legnagyobb mértékben 20-15%-kal. Nyilvánvalóan az emberek kevésbé adtak el ingatlanokat, az elején nem tudtak találkozni az ügyvédekkel, ott ugye ügyvédkényszer van, tehát személyesen kellett az elején az ügyvéddel találkozni, utána hogy az elektronikus eljárások ezen enyhítettek. Viszont amire számítani lehetett, hogy a munkajogi megbízások aránya viszont nőtt, ugye nagyon sok cégnél voltak leépítések, vagy home office-ra átállások, esetleg munkabércsökkentés, vagy munkaidőcsökkenés, ez a munkajogi munkáknak a számát megnövelte az ügyvédeknél. 32% jelölte meg egyébként ezt a területet, ahol növekedést tapasztalt.
Van azért, gondolom, egy olyan előfeltevés az ügyvédekkel kapcsolatban, hogy Hát nekik jól megy, általában azért magas óradíjakkal dolgoznak, akkor uram bocsán, miért kéne őket megsegíteni, vagy bármilyen módon sajnálni. Az elmúlt 2 hónap leállása hogyan érintette az ügyvédeket? Tehát kellett-e mondjuk leépítést meglépni a kollégáknak?
Az ügyvédekről azt kell tudni, hogy Magyarországon az ügyvédeknek a 80-85%-a egyéni ügyvédként, egyszemélyes ügyvédirodaként dolgozik. Tehát nem ügyvédirodák, nem többfős társulások, hanem gyakorlatilag egyedül bérel egy irodát, és azt kell fenntartani, hogyha neki nincsen egyáltalán munkája, akkor is van legalább egy 200-250 ezer forintos kiadása minden hónapban, irodabérletre, szoftverekre, kamarai tagdíjra, felelősségbiztosításra. Hogyha nem jönnek ügyfelek, akkor neki ugye ezt is fizetnie kell. Ahol egyéni ügyvédek dolgoznak, ott ugye nyilván a leépítés nem következett be, mert általában nincsen titkárnőjük, nincsen jogi asszisztensük, vagy nincsen ügyvédjelöltjük. Ez inkább a nagyobb irodákra jellemző. Ugye ezért az ügyvédek 90%-a azt mondta, hogy nem történt leépítés az utóbbi hónapokban, de ez ugye egybevág azzal, hogy leginkább egyedül dolgoznak. A nagyobb irodáknál volt leépítés, a nagyobb irodáknál főleg az adminisztratív személyzetből küldtek el, de az ügyvédjelöltek és a gyakornokok is áldozataiul estek néhány irodában ennek a pár hónapnak.
Kezdeményeztek-e állami segítséget? Nem feltétlenül anyagi értelemben, hanem mondjuk például mondjuk jogszabályváltoztatások, hogy könnyebb legyen mondjuk a talprálás, akár az egyéni ügyvédeknek.
Én nem tudom, hogy hivatalosan a kamara próbált-e valamit elérni az ügyvédek részére. Azt tudom, hogy az ügyvédeknek a nagy része igényelte volna ezt a segítséget. Háromnegyedük azt jelölte meg, hogy szeretné, hogyha lenne valamilyen kormányzati intézkedés, akár kiterjesszék a katásvállalkozókra vonatkozó intézkedéseket rájuk, kedvezményeket kapjanak akár az adóbefizetésbe, vagy a kata adóbefizetéssel kapcsolatban, vagy járulékoknak a későbbi, vagy elengedésével kapcsolatban. Semmilyen nem történt az ügyvédek irányában.
Mi az mégis, ami a felmérésnek a konklúziója? Tehát arra gondolok, hogy 2 hónap leállás után, ha lassan is, de nyit az ország, bizakodóak ennek ellenére az ügyvédek?
Sok ügyvéd jelölte meg azt a választ, hogy szerinte 10-20%-a az ügyvédeknek be kell, hogy zárja a praxisát. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy viszonylag hamar megtörtént a nyitás, ilyen rossz arányokról nem kell beszámolni, bár a következő pár hónapban sem fog pörögni az ingatlan piac vagy a finanszírozás, ezért számítani kell arra, hogy néhány ügyvédnek vissza kell adni a praxisát, de hogy az egyik ügyvéd megjelölte a válaszában, nem kizárólag a vírus miatt zár be az, aki most bezár, hanem ez csak egy újabb lökés afelé, aki már idáig is fontolgatta, vagy idáig sem működött neki megfelelően a saját praxisa.
Bende Mátét, a ProLawyer Consulting cégvezető partnerét hallották. Mindjárt 8:30 előtte közlekedünk, és mondjuk a friss hírek.